Sziasztok, ez a könyvpáros 111. adása a Gepivel.
És a Rékával.
Nagyon sok mindent csináltunk az elmúlt két hétben.
Igen, sok mindent csináltunk, de amit biztos, hogy csináltunk ebben a két hétben, hogy a szolgálólány mesét Margaret Atwoodtól elolvastuk. Nem néztünk bele a sorozatba, szerintem nem is fogunk, majd meglátjuk, de...
Pedig mindenki, aki a szolgálólány meséjét kritizálta, az valójában a sorozatot kritizálta. Én utána néztem az interneten, hogy így filozófusok miket írnak, meg mondanak róla, és Szlavoj Zsizsek is a nagyon trendi baloldali filozófus, vagy marxista filozófus, ő is igazából azt mondta, hogy a sorozattal van baja, és szerintem nem olvasta, de azt csak a sorok közül vettem ki.
Figyelj, igazából szerintem választok le a kettőt, tökre érthető, hogy a sorozat hatására, főleg az első évad valamennyire követte a dolgot. Szóval ezt nem fogjuk tudni nektek ma megbeszélni, hogy aki a sorozatot látta, vagy bármi, akkor nekünk arról mi a véleményünk, vagy mi a különbség a könyv meg a sorozat között, vagy bármi ilyen. Bár van pár szembetűnő dolog, például a szereposztás versus könyvbeli életkorok, tehát egyszerűen nem jön ki a matek a szereplőknél.
Igen, erről már ezzel majd így menjünk végig, hogy ilyenek, mi milyen ritmusban, meg hogyan történt a könyvben, és mi lehet a szereplőknél. Itt különböző feldolgozások lehetnek ahhoz, attól függően, hogy mennyire akarsz hű maradni az eredeti szöveghez. Ugye egyik oldalon ott van a Gyűrűk ura, Peter Jacksonnak a sorozata, ami így nagyon hű a szöveghez, ott van a Dűne, ami így eléggé hű, és akkor lehet, hogy itt meg azt mondták, hogy jó, hát akkor olyan részletekkel nem foglalkozunk, hogy ez mennyi idővel a idézőjeles rendszerváltás után történt, és hogy hány éveseknek kell lenniük, hanem késznek veszünk mindent.
Az életkorok nem stimmelnek, tehát azok az emberek, akik játsszák a szereplőket, azok nem annyi idősek, mint amennyi ebben a könyvben vannak, a könyvben van ábrázolva. Tehát ha már csak egy trélát ráttál, akkor tudhatod, hogy a Ralph Fiennes nem jó választás erre az öregedő parancsnokra. Tehát, vagy a Serena Joy-ra, az Yvonne, nem tudom most a színésznő nevét. Bedi.
Nem, az más.
Az más. Na mindegy, szóval sorozatot nem fogunk összehasonlítgatni a könyvvel, inkább csak a könyvről fogunk beszélni, de még mielőtt ebbe belemennénk, beszélünk arról is, hogy a sorozaton kívül mi az, amiket mi néztünk, hallgattunk, mentünk, és kezdeném azzal, amit a Jézuska hozott a családnak, elsősorban a nagyobbik lányunknak, ugyanis az egyik ilyen kuponoldalon nagyon sokat gondolkodtunk, hogy az egyikük cirkuszba szeretett volna mindenképpen menni, ez egy egyszerű választás volt, lévén, hogy abból csak egy van, hogy a másiknak is valami ne színházi egyet hozzon a Jézuska, hanem valami különlegesebb dolgot, és így találtam rá, hogy a Szép Művészeti Múzeumban lehetett kedvezményesen menni családi jegyet, méghozzá egy ilyen utazó bőröndös megoldással, ami azt jelenti, hogy van egy bőröndöd, de az elején felveszel, és a bőrönd tartalmán keresztül körbejárod a Szép Művészeti Múzeumot. Ami azért jó, mert azért a Szép Művészeti Múzeum képei, azok nem biztos, hogy lekötnek egy kisebbeket, 6 éves kortól indulnak a bőröndök, mi azért egy 4 és 7 éves kortól vagy valahogy így, és mi egy 4 és 6 évessel mentünk, és nagyon élvezték.
Igen, ez egy ilyen kaland volt, tehát a bőröndben volt egy 12 feladatos feladatlap, aminek az volt a lényeg, hogy végig kellett menni 3 vagy 4 termen, és különböző többen. Képeket, hát vagy akkor többen, és különböző képeket megtalálni. Tehát így viszonylag jó, hogyha nem is a teljes múzeumon, de mondjuk a múzeumnak a jó kétharmadán átmentél, még akkor is, hogyha csak átmentél, és az nekünk jó is volt, mert a nagyobbik lányunk volt olyan kép, aminél megállt, és elkezdte nézegetni egy, nem tudom, 17. századi német alföldi festőnek a képeit, amin állatok voltak, meg növények, meg, vagy állatok, meg gyümölcsök voltak, meg meg elkezdett nézni nagyon érdekes technikával készült képeket, ahol tényleg az aranyszín, mint hogyha így csillogott volna, és lehet, hogy ennél, tehát hogy ez így nem kötötte volna le, vagy nem érdekelte volna, vagy lehet, hogy meg sem akadt volna rajta a szeme, hogyha nem keresi abban a teremben az egyik képet, ami a feladatlapon volt, hogy keresse meg azt a képet, amin nem tudom, három szárnyas disznó van.
Nálunk nem az volt a cél, hogy a flamand festészet 16. századi főbb vonásait megismerjék, hanem hogy menjünk kell már egy múzeumba, mert az eddig még kimaradt, sokféle helyen voltak, bábszínház, ilyen színház, olyan színház, ilyen dolog, olyan dolog, de klasszikus múzeumban, ahol figyelni kell, nem lehet a dolgokhoz nyúlni, nem lehet rohangálni, csöndbe kell lenni, bármilyen, és azt gondolom, hogy ez, ami tartott ez a dolog, ez másfél óráig jól vették ezt az okodályt. Nyilván már az egyiptomi részleget a kisebbik már nem bírta, tehát az már az volt, hogy akkor ő inkább ezt nem. A mumifikált krokodilnál kifordult, és mondta, hogy ezt ő inkább enne, vagy bármi más történne. Azért a szép művészeti büféje az nem olcsó, úgyhogy nem ettünk, mert 2000 forint volt egy tortaszelet, vagy ilyen 1800-2000, és én nem az a problémám az ára, hanem az, hogy tudom, hogyha a gyerek belekóstol, vagy megnyalja, vagy olyan állagú, amire nem gondolt, akkor képes, és nem eszi meg, és akkor kell neki egy új. Tehát nem szeretem volna 5 darab, 5 féle torta szeletet venni, amiből hát a nagy részét én eszem meg.
Akkor operában nem visszük őket.
Nem, az operában amúgy sem, most nem megyünk. De hogy ez volt a cél, és ennek a célnak szerintem jól, nagyon megfelelt, nagyon olcsó is, tehát
6000 hét. Már nem tudom, igen.
Tehát meg ez a belépő ezzel az utazóbőrönnel.
És a nagyobbik meg teljesen leragadt az egyiptomi múzeum, egyiptomi kiállítása, igen, az egyiptomi részre. Végignézte az összes kiállított műtárgyat, egy csomót kérdezett, és volt a kiállításnak egy interaktív része, ugye ez az interaktív rész, amit mondjuk így a 90-es években interaktívnak gondoltak, hogy egy animáció mutatják, hogy hogyan éltek az emberek.
Aha.
Egyiptomban 5000 évvel ezelőtt, és hogy élt egy hivatalnok, és ezt az animációt nézte, és meg mellette azokat a kiállított tárgyakat, amire az animáció hivatkozott, amikor abban a teremben voltak, hogy akkor most nézd meg itt a falon lévő, nem tudom, micsodát.
Úgyhogy szerintem jó volt, de nem csak ők kaptak karácsonyi ajándékot, nem csak nekik hozott a Jézuska dolgokat, hanem nekünk is hozott. Talán nem a Jézuska hozta, hanem a születésnapi ajándékom volt. Itt nekem ez eléggé ködös néha, hogy mit mire kapok, mert elfelejtem, mert ez eléggé közel van ez a kettő, és mi a színházak éjszakájára kaptunk jegyet, ami tök jó le volt, hiszen ezt megkaptuk december végén, tehát bőven volt már jegyünk, amikor elkezdődött a regisztráció, csak mi ezt elfelejtettük, húztuk, halasztottuk, majd még már nem tudtunk regisztrálni, főleg azokra a dolgokra nem, amik érdekeltek volna, így azt a taktikát választottuk, hogy oda megyünk és sorban állunk.
És egész jó taktika lett.
Egész jó taktika lett, ugye ehhez az kellett, hogy az elején a Katonában kezdtünk, de teljesen reménytelen helyszínek, hát mondjuk ez is reménytelen helyszínnek tűnt el össze, na mindegy. Szóval, hogy mi a Katonában voltunk egy felolvasáson, ahol nem a szerzők olvastak fel, hanem úgymond kicsit megrendezve, úgymond színészek, és az
Szakó Zsófia nagypénteken nem illik kertészkedni.
Igen, csak ezen gondolkodom, hogy a nagypénteken nem illik, nem kert, és nem jutott ezem, hogy nem a kertészkedni, nem jutott ezem a kertészkedni szó, hanem hogy kapálni. És mondom, hogy nem jó, tehát ez biztos, hogy nem, nagypénteken nem illik kapálni. Tehát, hogy egyszerűen rövidzárat volt az agyamban, és ilyen keresni, tehát na mindegy. Szóval, hogy az volt, és utána...
Ez egy ilyen Kosztolányi átiratnak lehetne Karinti átiratnak lehetne a címe. Ja.
Vagy egy Bödöcs.
Vagy egy Bödöcs, igen. Azt mondtad, hogy Bödöcs az új Karinti.
Hát ő próbálkozik ezzel. Nyilván voltak Karinti meg közte is pár, például a szocializmusban volt talán a Bárány Tamásnak ilyen könyve, meg volt még egy-két ilyen ember, aki ezzel foglalkozott. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy itt kezdtünk, ez jó volt, utána meghallgattunk. Még egy felolvasást, abban többen szerepeltek.
És én vártam, hogy legyen beszélgetés az íróval, mert hogy ez be volt promózva, de kb. Tehát, hogy egy órával az esemény kezdete után még mindig nem volt ilyen, úgyhogy akkor kellett tovább mennünk a következő helyszínre, úgyhogy nem tudom, hogy a végén volt-e, vagy utolsó pillanatban megváltoztatták a programot.
Nem tudom, mert ugye az volt, hogy volt a Zsófi könyvéből, ami nagyon jól működött szerintem felolvasásban, tehát szerintem abszolút el tudom képzelni, hogy akár ezt így darabot is csinálnak belőle, mert nagyon, nagyon jól működhet egyes dolgokban. És utána volt ez a római történet, tehát az volt a lényeg, hogy mindig ilyen olasz történetek voltak, aminek vannak nyilván magyar vonatkozásai, tehát magyarok Olaszországban, vagy valamilyen lehetett, és a harmadikat már nem vártuk meg, mert átmentünk sorban állni az Örkényhez, és én azt gondolom, hogy az Örkény Színháznak volt az egész színházak éjszakájában a legkomplexebb programja. Ők eleve három helyszínen folyamatosan csináltak
valamit. Mi valami. Volt a harmadik?
Ez a köz, helyszín. Ez a Örkény köz. De az arra nem is lehetett sorban állni, mert az előzetes regisztráció az a kamra mellett volt visszafele. Még mutattam is neked egy ilyen kis...
Igen, csak hogy nekik nem a kamrájuk van, hanem... Nem, csak másképp hívják a stúdiószínpadot, mert a katonának...
Sufni. Nem,
a katonának sufni.
Igen.
Itt pedig kamra.
Azt jó. Hiszem, igen. A stúdió, igen. Majd nem tudom.
Igen.
Valami, nem, Örkény stúdió, ők igen. Stúdió. Igen, ezeket én mindig keverem.
Hát igen, ez a...
Mindegy, és akkor a 17.45-ös sor, 17.45-kor kezdődő sorba álltunk be, ami már akkor reménytelennek tűnt, amikor én ezt a Városháza téren láttam, de amire odaértünk, mire átmentünk az összes gyalog átkelő helyen, még reménytelenebbé vált a helyzet, és végül nem is fértünk már 17.45-re,
amikor... Egyébként nem sokkal nem fértünk.
Nem sok. Hát...
Igen, nem tudják, nem ismerik a sorban állásnak a UX-ét, hogy hívják őket?
Önkéntesek? A színházi önkéntesek?
Igen.
Ha már a színházi önkéntesekről van szó, ezt a megfigyelésemet meg kell osztanom veled, nagyon, tehát a Szépművészeti Múzeumban is, és itt is rengeteg nyugdíjas önkéntes volt. Uh-huh. Tehát a Szépművészeti Múzeumban a jegyeladókon kívül az a három vagy négy ember, aki volt vagy 8-9 pluszban 10 idős hölgy, aki utazóbőröndöket adott ki, segített, beszélgetett, mit tudom én mi, tehát ugyanígy az Örkénynél, tehát, hogy akik osztogatták, beszéltek a sorban, hogyha ide akarsz menni, oda menjél, bármilyen, tehát...
És ők vajon ilyen jelképes fizetésért, a szemmel látható fizetésért, önkéntes. Vagy ajándékjegyekért önkénteskednek? Hát gondolom, hogy önkénteskednek, tehát hogy akkor mit tudom, ajándékjegyeket kapnak, vagy kapnak egy ajándékbérletet, vagy valami
ilyesmit. Nem hiszem, hogy kapnak egy ajándékbérletet, maximum egy pólót, vagy valamit, jegyet, vagy nem hiszem. Hát, én pont ezen gondolkodtam, nem?
Félennék, hogy a színházén adnák ajándékjegyeket.
Adnék. De hogy én pont ezen gondolkodtam, hogy van egy oldal, aki szenved attól, hogy nincsen nagymama a közelben, vagy bármi, most ugye a hétvégén is hallgattunk ilyen történeteket, és vannak nagymama korú emberek, akik a vasárnapjukat, meg a szombatjukat ilyen helyeken töltik. Mert valószínű, vagy nincs itt már a családjuk, vagy nem olyan, vagy valami. Tehát, hogy van egy ilyen kereslet-kínálat dolog, ilyen szempontból, vagy tényleg ez az idő.
Mindegy... Azt mondod, hogy alapítsunk egy startupot arra, hogy kölcsönöz nagymamát.
Nem lenne hülyeség amúgy szerintem.
Hát figyelj, egy sima munkaerő kölcsönzés, hogyha nagyon... Hát, lemegyünk a mélyére. Hát,
nyugdíjas szövetkezet, tudod.
Igen.
Na mindegy. Úgyhogy, mindegy, ez így megfogalmazódott, és akkor végül is nem a 17-45-ös závada Péteres mikro darabra ültünk be, ami úgy nézett ki, hogy háromszor adták elő, három rendező, három szereposztás, és ott ismerkedtek meg a darabbal, és ott rendezték meg előttünk a darabot. És mi az este 9-este fértünk be végül, 9.30 este.
Igen, mindegy, igen.
9.30 este, amit az Nemák István rendesett, a Nagy Zsolt volt benne, a Csúlya Imre, meg ezek, és akkor ott felolvasták, és aztán ott voltak a kellékesek, a mit tudom, szóval tényleg olyan volt, hogy így hirtelen így megrendezték a darabot.
Az már látszódott, hogy a rendező olvasta talán aznap, vagy aznap délután, mert neki már volt egy fogalma róla, hogy mit akar, vagy mi lehet ez, meg bekészítettek olyan kellékeket és díszleteket, amiket így használhattak, és akkor azok ott voltak valamennyire hátul a színpad közelében.
Hát valószínűleg színháznak az a képzetem, hogy a kellékek, vagy bármilyen, az vannak egy raktár, ahol vannak dolgok, igen. És onnan azért előhozattak mondjuk ebbe egy vámpír szerepet, tehát egy koporsót, tehát ezt nyilván nem akkor szedték ki a szekrényből, igen. Meg ilyenek. Tehát ez a rész nagyon érdekes volt, vicces volt, szerintem jó volt, és előtte pedig csináltak egy olyat, hogy filmkvízt csináltak, ez volt a stúdióban, és úgymond a színészek eljátszották a jeleneteket, és akkor neked ilyen filmes kérdésekre kellett válaszolni, kitalálni a filmet, a rendezőt, ilyeneket.
És ezek jellemzően mondjuk így a 70-es évektől napjainkig hollywoodi filmek
igen,
voltak.
És ilyen popkulturális filmek, tehát hogy azért nem
ilyen... Tarantino volt benne meg.
Spielberg, ilyenek, tehát azért nem arról volt szó, hogy Zafirálit néztünk meg.
Meg Kőszívi emberfiait, meg Napfivér holdnövét.
A Napfivérnél az pont Zafirálni, tehát hogy nem ilyen Tarkovsky, meg ilyen Ingrid Bergman, vagy bármilyet kell. Mondjuk Ingrid Bergman most a filmet eljátszani, az azért az eléggé. Bár szerintem azt is megcsinálták volna, mert érted, egyikük fel... Szóval mindegy, nagyon vicces, meg ilyen horror rész volt, szóval vicces volt. Igazából nekem az Örkény nagyon szimpatikus volt, hogy látszott, hogy lelkesek, hogy az egésznek így...
Hogy gondolkodtak rajta.
Igen, hogy gondolkodtak rajta, hogy volt egy koncepció, nem csak az volt, hogy jaj, most akkor csináljunk valamit, vagy rakjunk be valamit, meg látszott, hogy van egy gárda, aki ott szeret dolgozni, és van egy olyan közeg, amiben tud is dolgozni. Uh-huh. Tehát nekem teljesen ez érződött ezen a dolgon. Úgyhogy nekem tetszett ez a színház a készakája. Jövőre már azt gondoltuk, hogy a lányokkal megyünk, mert vannak délelőtti programok is, a Báb Színházban, meg egy-két ilyen, és hogyha tudunk, akkor így megyünk. És szerintem nem beszéljünk arról a többi könyvről, amit esetleg olvastunk, vagy nem olvastunk, majd beszélünk róluk, ha csak nem akarsz.
Nem akarok.
Hanem térjünk rá Etúdra, ha csak nem akarunk még ezekről mesélni.
Nem, jó lesz ez.
Különben a színházak éjszakájára megéri a jegy, mert 5000 forint alatt van, és szerintem tök jól meg lehet csinálni.
Az Early Bird jegy van 5000 alatt.
Nem baj.
Korai fecske. Magyarul korai fecske. Azt meg nem is gondoltam végig.
Korai fecske jegyet kell megvenni. Jó, és akkor térjünk rá a Szolgálólány meséjére. Én ezt megszólított engem a könyvtárba, ahol limitált könyvtár van, és limitált elérhetőség. És a jelenkor...
Felújítás miatt,
igen. És a jelenkornak a példányát olvastuk el, ezt csak azért mondom, mert amúgy nem tudom, hogy téged zavart-e, hogy ez egy hibás.
De azt tudjuk egyébként, hogy hibás? Tehát, hogy annak utána néztem? Mert én utána néztem, és nem találtam erre.
Én nem találtam erre, és nekem ez a fura benne. Hogy ezt nekem és nagyon hülye helyeken van, Dávid. Igen. Koncepció nélkül.
A második, én két helyen találtam benne ismétlést. Az első, abban nem találtam semmi koncepciót. A második, ott olyan ismétlést találtam, hogy megtörtént egyszer mondjuk 70%-ig a jelenet, aztán még egyszer 70%-ig a jelenet, aztán végigment a jelenet, és ott én láthattam volna benne egy olyan koncepciót, hogy ezzel így a helyzetnek a monotonitását, meg a rendszerességét, meg azt próbálja hangsúlyozni.
Nem tudom. Úgy,
hogy ezek a dolgok így többször megtörténtek egymás után, csak azért furcsa, mert ilyen eszközöket, de nem csak ezt az eszközt, hanem bármi ilyen típusú eszközt egyáltalán nem használ a történetben.
Nekem kilógott. Tehát,
hogy abszolút kilógott, tehát így a visszaemlékezés az egyetlen olyan eszköz, ami így a lineáris történetvezetésből valamennyire kinéz, már akkor, hogy egy visszaemlékezés egyáltalán.
Ez a második javított kiadása a jelenkornak 2017-ből, ugye 2006-ban is kiadták, és 2017-ben már ugye a 17-ben gondolom azért adták ki, mert 17-ben jött ki a sorozat újra, és mi azt a példányt olvassuk el, ugye egy 86-ban, 5-ben megjelent könyvről van szó, tehát egy 30 évvel később sikerült először kiadni a jelenkornak. Nem tudom, hogy előtte volt-e más magyar kiadás, de ilyen szempontból lényegtelen, és ha valaki ilyet tud, az írja meg nekünk, vagy kommentálom, bármi ilyet csináljon, nekem nagyon kilógott. Tehát, hogy ha már itt az
Etlóvét... A 2006-os az első fordítás.
Azért mondom. Úgyhogy nekem az nekem kilóg. Ha ez az ismétléses dolog, mert hogy nekem ez az egészben, ami szerintem nagyon szikár ez az egész történetmesélés, nagyon a minimálakat írja le, azt is kevés költői képpel, tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon szikár az egész.
Már mondhatnánk azt, hogy szórakoztató, irodalmias.
Hogy jellegtűrös?
Igen.
Mondod? Hát, mondhatnánk, tehát mindenképpen amikor a lehet kérdezte, hogy el fogja tudni olvasni ennyi idő alatt, mondtam, hogy szerintem igen, mert hogy nagyon könnyen olvasható
az.
Pont emiatt egy belső monológot olvasunk szinte végig, és emiatt megyünk a gondolatokkal, a történettel, és ha valaki esetleg nem tudná, hogy mi a történet, akkor hát úgymond egy utópiában vagyunk, disztópiában vagyunk, ahol a nők különböző kasztokra vannak osztva, meg a férfiak is, és a női kasztokról tudunk meg többet, ott vannak a hát a feleségek, akik
így a legmagasabb pozíciók, vannak.
És általában igen, aztán vannak az ilyen márták, akik a házi személyzet
szakásnő,
cselédek, igen, vannak az ilyen, hát az ilyen betanító hívó nénik, akik ilyen fanatikusok, és akik ilyen, úgymond átnevelő tisztek, és akkor vannak a szolgáló lányok pedig azok a nők, akik arra vannak, hogy gyereket szüljenek a kiváltságosoknak. És akkor még pár van ilyen gazdasszonyok, meg nem nők, tehát azért minden nőt próbálnak valahova besorolni, hogy még véletlenül se legyen egyéni individuumot, hogy mi történik, de azért a végén kiderül, hogy azért ez sem annyira egyszerű. Neked milyen volt olvasni?
Nekem, tehát ugye én szeretem az olyan disztópiákat, ahol beledobnak bennünket abba a világba, és nem...
Magyarázzák túl.
Igen, nem magyarázzák túl, vagy nem tudta, vagy nem akarta az író elmesélni, hogy hogyan alakult ki ez a világ. Itt is kapunk egy kész helyzetet. Az első, nem tudom, 100 oldal után következtethetünk arra, hogy volt valamilyen rendszerváltás típusú esemény egy ilyen 10 évvel a történet kezdete előtt, és igazán az a rendszer, amiben élnek, ebben a Gilead nevű országban, az olyan pár éve szilárdult annyira meg, és pár éve alakult ki teljesen ez a kasztrendszer, ahol mi a világnak, vagy a rendszernek a vezető rétegének egyik vezetőjének a családjába csöppenünk be, Nem tudjuk pontosan, hogy miért kell nekik szolgáló lány. Én szeretem ezt, tehát hogy ez egy ilyen klasszikus módszer a skifiknél. Én egy, tehát ugye ebben szocializálódtam. Nekem ez nem volt semmi különleges. Szerintem ez teljesen egy átlagos történetmesélési módszer volt.
De milyen volt olvasni?
Olvasni jó volt, mert egyszerű volt a szöveg, egy kalandos történet volt, egy disztópia volt, ahol a megfelelő párhuzamokat meg lehet húzni a Orwell 1984-ével, más disztópiával, tehát látszódott, hogy ebből az eszköztárból dolgozott, és akkor itt már jönnek a kritikáim a regénnyel kapcsolatban, hogy volt ez az új helyzet, hogy amiről nem tudtunk meg sokat, hogy miért van az, hogy bizonyos családok mellé szolgáló lányokat oda tesznek, hogy ők miért nem képesek szülni, azok a nők, a feleségek. Először így az volt az elméletem, hogy ez valamilyen világméretű járvány lehet. Aztán kiderült, hogy nem, mert jöttek turisták más országokból. Tehát, hogy így látszódott, hogy itt van valami, ami miatt azok a nők, a feleségek, ők nem tudnak szülni. És ez a helyzet, amiben benn vannak, azért nekik is nagyon sokszor megalázó, és nagyon sokszor rossz, annak ellenére, hogy ilyen őrült és szadista módon azért tetszik is nekik. Tehát, hogy itt volt egy ilyen helyzet, amit nem értettem.
De ezt tudjuk, hogy nem tudnak szülni?
A terméketlenségre többször hivatkoznak, méghozzá úgy, hogy azt mondják, hogy a nők terméketlenek, a férfiak nem lehetnek terméketlenek, és ezért
van ilyen... De ez csak ilyen... a szolgáló lányoknak, meg a mindenről van szó. Tehát nincs kimondva, hogy aki feleség, az terméketlen, amúgy, ha vele gondolsz.
Nincs kimondva, de bennem az fel sem merült, hogy ezt választanák, meg hogy ennek a rendszernek ez lehet így a működésével, hogy a feleségek nem eshetnek teherbe, mert a gyerekeket a szolgáló lánynak kell kihordania.
De benne van a történetben. Mert hogy pont arról van szó, hogy a test törékeny, meg hogy nem vehetnek igénybe semmilyen dolgot, és hogy meghalhatnak ugye ebben, meg ebben az egészben, és hogy úgymond a testet kímélni kell ilyen szempontból.
Hát de közben meg vedelnek, meg cigiznek folyamatosan.
De az más a vedelés, meg a cigizés, meg más elpatkodni egy terhességi vérzésben, vagy bármilyen, érted? Tehát, hogy nincs kimondva, hogy a feleség
terméketlen. Nekem az nem volt benne, nekem az inkább valamilyen ilyen betegség nem, mert hát van egy járvány.
Biztos, hogy van betegség, meg járvány, meg ugye itt mondom, hogy bejön a sorozat, meg versus könyv. Itt idősek, tehát a feleség, akiről beszélünk, az egy idős valaki.
Hát egyébként igen.
Biztos, hogy 40 plusz, 50 igen. pluszos inkább. Tehát már nem lehet neki valószínű gyereke, vagy már nem. De nincs kimondva, hogy a feleség. Tehát a könyvben szerintem én nem emlékszek rá, hogy valahol már ezt leírták volna. Sőt, azon sajnálkoznak, hogy majd egyszer mindenki majd úgy fog élni, mint ők, és nem lesznek ilyen gazdasszonyok, akik ugye még akár meg is szülhetik a saját gyereküket. Ez egy kiváltságos dolog, hogy úgymond te erre is használhatsz egy valakit, mert ugye pont van ez a rítus, amikor van egy olyan hetente egyszer, gondolom, ez se derült ki, amikor úgymond kötelezően az adott férfi, a szolgáló lányt, hát közösül vele azért, hogy gyerek legyen.
De közben ott van a feleség
is. A feleségnek a fejé, ugye az van, hogy úgy kell fognia, hogy az ölében tartja a fejet, hogy egy test és egy lélek legyenek, hogy olyan, mintha vele szeretkezne, csak hogy ugye ez, szóval itt van egy olyan egész ilyen máz, amit ráraktak arra, hogy úgymond a bűnös testet, azt belerakják a szolgálólányba. Tehát a szolgálólány a bűn, és ők úgymond csak lélekben egyesülnek, és a szolgálólány hordja ki ezt az egészet.
Igen, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy ez a történet, ez Giládban játszódik, ami egy ilyen, valamilyen vallásos diktatúra.
Igen.
Gilead az egy bibliai, nem tudom, névterület, ez a Jordán folyótól keletre eső terület.
Tehát mindenképpen van egy ilyen,
tehát, hogy van egy keresztény ilyen,
vonulat, ilyen vagy egy bibliai, ilyen vallási vonulat,
igen,
viszont igen. Mindenki más, aki nem ebben a típusú vallásban hisz, akár kvéker, katolikus, bármilyen,
zsidó,
mindenkit üldöznek, tehát és mindenkit kinyírnak, tehát aki nem tér át erre a gileadi hitre.
Szóval ez a valamilyen nagyon furcsa elegye a nácizmusnak, az észak-koreai típusú kommunizmusnak, meg ennek a vallási diktatúrának.
Hát ugye ez a berendezkedés, de maga a filozófia az, amin alapul a dolog.
Az egy fundamentalista keresztény filozófia, hát, de abból is, tehát hogy ott is egy csomó dolgot kimazsoláznak, hogy mi az,
persze,
ami az uralkodó osztálynak, az leginkább az uralkodó osztály férfi tagjainak, így a lehető legkényelmesebb, meg a legkényelmesebb életet, meg legtöbb élvezetet adja.
Ugye ez nem egy mit akartam mondani? Tehát, hogy nekem az nagyon tetszett, hogy ugye nem írhatnak, nem olvashat senki, csak a férfiak. Tehát, hogy nagyon sok minden olyan dolog van, amit mindenki, tehát elvettek a nőktől, amiket úgy mondom, amit még csak nem is a feminizmus adott a nőknek, hanem egy teljesen ilyen prehisztorikus korba írunk ezáltal, azzal magyarázza, hogy vissza kell térni valahová a régmúltra. Tehát azért ilyen nem volt, hogy a nők még olvasni se. És volt nyilván valamikor tényleg a, nem tudom, ókor elején kb. És hogy ide térünk vissza, tehát senki se tudja már, vagy nem emlékszik, vagy nem úgy van, hogy tudja, hogy a teljes Bibliát így fejből, és abból is mindig az van, hogy azt hallgatják meg, amit a parancsnok felolvas. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy a feleségek se olvashatnak. Tehát, hogy minden nőnek tiltva van, de ez sincs leírva. De nagyon, nekem azért tetszik ez a dolog, mert hogy nagyon sok minden nincs leírva, és csak következtetheted, és ezáltal azt olvasod ki belőle, amit akarsz. Én egyetlen egy, amikor bejelöltem a Goodreads-en, hogy olvastam ezt a könyvet, ugye én ott tartom számon, akkor láttam, hogy van egy kritika, amire több mint 100 hozzászólás érkezett, és akkor abba így beleolvastam. De nem olvastam még, mert borzasztóan hosszú volt a review is, meg a kommentek is, hogy alapvetően az volt a fő forrása, hogy hát hogy a tökönbe történt ez, mert hogy hát ez így nincs ilyen, hogy egyszer csak az emberek ebbe a helyzetbe vannak. És hogy ezt így elfogadják meg minden, és hogy ez egy milyen izé, hogy ezt nem magyarázta meg az Atwood, hogy ez miért történik.
Ez nem kritika. Ilyen, ez nem kritika, mert hogyha ez lenne a kritikád, akkor a 84-re azt kellene mondani, hogy ez egy pocsék könyv, és ki kéne dobni a szemébe.
Mindegy, igen, én értem, de hogy pont ezt gondolva, szerintem tök jól a dzsungi szemlékezéseitől nagyon-nagyon jól
egyébként
lehetett.
Ki lehetett. Igen.
És abszolút látszott az a történet, és én megvallom őszintén, engem azok a részek viseltek meg jobban, amikor visszaemlékezett a régi életére. Szerintem azok sokkal, de sokkal ijesztőbbek és megrázóak voltak, mint ez a leírt világ, ami már annyira steril, és annyira
kiépült, működő autokrácia.
Igen, csak hogy abban is az van, hogy az teljesen reménytelenség, meg reménytelen helyzet az egész.
Igen. És ennek kapcsán én arról azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi lett volna az a pillanat, amikor mi onnan, hogyha mi abban a helyzetben lettünk volna, akkor mi elmenekültünk volna abból az országból, és szerintem azt nem tudom, hogy ott a, itt volt egy puccs, egy klasszikus puccs, amikor a vezető politikai réteget egy az egyben likvidálják. De volt, amikor az elnököt lelövik, és a teljes kongresszust lelövik konkrétan. Tehát, hogy, és
igen, de addigra már... Na, azt nem tudom, mikor fogyasztják be a nők számláit?
Na, és akkor ide akartam volna kijutni, hogy az lett volna, amikor elveszik a magántulajdonhoz való jogot, az lett volna az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy na jó, akkor irány.
Igen. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy tök kritikus. És nem azért, mert a nők, hanem egyszerűen az van, hogy innentől húzod meg a határt.
Persze.
Tehát ez nem csak a nők, tehát aki nem ért velünk egyet, mert mindent, tehát innentől mindig önkényesen valahol meg lehet húzni a határt, amit már azért számtalanszor láttunk a történelemben.
Igen, és én ezen is kezdtem el aztán gondolkodni, hogy ilyen azért volt a magyar történelemben nem is olyan régen, amikor a magánnyugdíj megtakarításokat átrakták az állami számlára, meg kifizették
azt, ami... Hát mondjuk azt szerintem eléggé sok ember döntött úgy, hogy megy.
Igen, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy az mennyire feleltethető meg ennek, de szerintem nem. Mert az egy nagyon, azért is működött, és azért is volt annak olyan kicsi visszhangja 2010-ben, vagy 2011-ben, mert az egy nagyon absztrakt és megfoghatatlan, és sehol sem követett bankszámlapénz
volt. Az csak
volt.
Akkor fog az fájni, is... amikor öreg leszel.
Igen.
Azoknak és az embereknek.
De hogy addigra már nem is tudsz róla, akkor fájna, hogyha tudnád, hogy mit veszítesz, de így nem tudják, hogy mit veszítenek.
Persze, tehát ez nem tartja senki számon.
Pontosan, még nem is olyan, mint a
székkártyapénz. Ki tudja megmondani azt, hogy mennyit fizetett már be eddig a nyugdíjra? Senki nem tudja.
Igen.
De a magánnyugdíjadat azt nagyjából tudod? Tehát azt tudták az emberek, hogy mennyi összeget vesznek el tőlük. Csak ugye nem volt annyira hosszú év se, tehát azt előtte engedték. De ez egy nem volt...
Igen.
Na mindegy, szóval ez nem... Ez...
De hogy azt nem éreztem pont ezért, mert az annyira absztrakt volt, ez viszont egy teljesen egyértelmű
hát,
helyzet
mondta,
volt,
hogy, hogy ez konkrét... egyik nyátról a másikra.
Igen.
Nem az van, hogy bemegyek a boltba, és veszek egy doboz rágót, hanem onnantól mindig tőled kell kérnem pénzt, hogy adjál.
És ennek ellenére még így hosszú évekig éltek abban a világban, és így főttek bele.
Nem élhettek olyan hosszú évekig, szerintem.
Hát azért, hogy kellett lennie...
volt. Szerintem ez egy pár hónap volt, amíg ez az egész ott lett, de hónapok, tehát mire ők eldöntötték, hogy elindulnak.
De 4 éves gyerekkel menekültek.
4 évessel menekültek, és előtte éltek.
És a csaj cigit venni ment a boltba.
Igen.
És a gyerek még óvodában volt, igen, ez volt a sztori, igen. Tehát igen, tehát ugye az ilyen, valamennyi idő leforgás alatt, de igen.
Valamennyi idő, de nem volt több év szerintem, amíg ők erre.
Aztán ugye a klasszikus, hogy betiltották az útleveleket, az országból kiutazást, akkor meg már egy értelme volt.
Ez úgy is magyarázta ezt a könyvet, hogy ő igazából semmit nem költött, hanem a meglévő dolgokból gyúrt össze valamit, és hogy ez azért szerintem tök jól érződik benne, mert hogy pont az látszódik, hogy nem talált ki hézagokat, hanem kirakósozott, és ahol maradt hézag, ott maradt hézag. Tehát, hogy nem költött nagyon hozzá dolgot.
De aki azon kiakadt, hogy hogyan kerülhettünk ilyen világba, az miért nem akadt ki azon, hogy hogyan kerülhettünk Orwell 1984-ének
világába? Nem néztem meg, hogy ez az ember kommentálta Orwell alá, mert pontosan meg értem, csak értem, nem tudom, mit mondasz, de hogy...
Ez kicsit olyan, hogy mint a Star Wars-on kiakadni, de hát nincsenek is igazából űrhajók.
Én inkább arról akartam beszélni, hogy ennek kapcsán, hogy mondom, engem az jobban megviselt, hogy azoknak a részeknek, tudja, ott emlékezett a gyerekére, meg mit tudom én, de engem ezek a részek sokkal jobban megviseltek, mint amikor már ott vagy a helyzetben, mert ott akkor azt el kell fogadni, mint amikor így visszaemlékezel, és azt gondolod, hogy tényleg, hogy mikor léptél volna innét le?
Hát szerintem azért is viselt meg én is azért, engem is azért érintett meg az a rész sokkal jobban, mert az jobban reflektál a jelenkorunkra.
Persze.
És 1985-ből reflektál a jelenkorunkra.
Hát ugye, ezek a kérdések ugyanolyanok, hogy mikor veszed észre, hogy most már nem fogsz tudni kiugrani, mikor főztek meg, mint békán. És ugye azért volt már épp pár ilyen beszélgetésünk az évek során, hogy most ott vagyunk-e, vagy nem vagyunk-e ott, de aztán nem vagyunk ott, mert mi burokban élünk, meg mit tudom én, de...
Hát egyrészt burokban élünk, meg azért pont most látjuk, hogy az a rendszer, amiben élünk, azért az tud recsegni, meg ropogni, meg kilengeni.
Igen,
meg...
és azt mondom, itt volt az azért, hogy lehetett ennyire ilyen diktatúrát kialakítani, hogy tényleg itt van. Szerintem ebben nagyon jó, hogy megmutatja a feleségeket, meg a mátákat, hogy ezek a nők is nagyon kellettek, szerintem, hogy azt mondják, hogy oké, akkor ezt egyrészt szeretnénk. Másrészt mindegy, már a harmadik gondolat mellett jutott eszembe, úgyhogy mindegy is leszállom. Hogy én azt gondolom, hogy ezt a könyvet el lehet olvasni, nem egy megterhelő dolog ilyen szempontból, de hogy én biztos, hogy... De én nem kaptam a sorozat nézéséhez kedvet.
Nézd, a könyvből egyébként van sorozat, vagy a könyvből ez az egy kötet van?
Nem. Írt Atwood, és 19-ben jött ki a Testamentumok
című
könyv, amit már ez az egész inspirálódott őtől, inspirálta ez az egész, hogy szerintem, hogy ki hogyan értelmezi meg mik ezek a dolgok, és beleírta egy könyvbe, azt még lehet, hogy elolvasom, nekem azért nem csinált tényleg kedvet a sorozathoz, mert egy ilyen alapvető dolgot megváltoztattak, ami tényleg nagyon fontos az értelmezésben, hogy a kapitán, vagy ez ennek a parancsnok az életkora, meg ez az egész cucc, akkor nekem nem, nincs kedvem azt a változatot megnézni. Tehát valahogy azt érzem, hogy olyan dolgokra mentek rá meg, amiket így a trélerekben láttam, hogy a brutalitásra mentek rá. És hogy ebben a leírásban nincs brutalitás.
Igen, ezt tudom.
Már nem ezt akarja megmutatni, nem ezeknek a kegyetlensége vagy brutalitása.
És ez az, ahol jól működött a sztori, igen, meg ahol jól működött a szöveg, mondjuk az első 300 oldalon, és az vagy az első, igen, már 400 oldalon, és az utolsó 100-120 oldal nekem, miután elmentek arra a partira, abban a lebújba, onnantól így nekem nagyon szétesett, és én azt éreztem, hogy írja a sztorit Atwood, alkotja a világot, tök jó, működik az egész, óha, már csak 100 oldalon van, gyorsan be kell fejezni, és akkor így gyorsan immédiás stressz, meg isteni beavatkozással így hirtelen 100 oldal alatt lezárja, kimenekíti a főhősét abból a sztoriból, és kész. És akkor kaptál egy egész történetet, ami így nagyon nem volt benne, az a tempóváltás, ami az utolsó 100 oldalon történik, és teljesen más történet volt, mert addig egy lassan dráma folyó volt, és ott meg egy kis túlzással thriller, vagy akcióregény lett, vagy sci-fi lett.
Igen, és hogy ott ráadásul az egész olyan, nekem ott volt többször, nekem ott hiányzott többször a hézagoknak a kipótlása, hogy ezt így akkor most hogy csináljátok, vagy ezt így minek, meg akkor most mindenki benne van. Tehát ott volt egy ilyen olyan rész, hogy nekem ott hiányoztak a lyukak. Nem az, hogy hogy alakult ki ez a világ, vagy most mi van ebben a világban, hanem ott. És ilyen nagyon szép megnyugtatás volt a végén ez a utószószerű dolog, hogy ezt az egész följegyzést ugye úgy találták meg, hogy most kutatják ezt az egész Gileadot, mert már 100 évvel később, és ez már nincsen.
Hát több 100 évvel később.
Vagy több százal, igen. És hogy nem több százal, 150-nel max, vagy valami. Nem.
De hogy a rendszerbukása után vagyunk.
Rendszerbukása után, igen.
Hát is, vagy csak úgy néznek rá, mint Észak-Koreára, mi nézünk így kívülről. Hogy tudjuk, hogy van, de hogy így nem nagyon látunk bele a mindennapjaikba.
Igen. Szóval az is nekem is egy olyan dolog volt, hogy nem is adtam lezárást, de adtam is lezárást. Tehát, hogy nekem ott is volt egy ilyen kicsit felemás érzetem, hogy valójában a szolgáló lány történetét nem tudjuk meg, csak az egész társadalomnak a történetére következtethetünk, hogy most akkor ez volt, vagy nem ez volt. És hogy nekem ott is volt egy olyan, hogy hát kösz. Volt egy ilyen érzésem ott, hogy így ilyen, aha, jó, akkor ezt most még... Tehát, hogy nekem ott is elég lett volna, ahol a véget ér a történet, és nem kellett volna ez a történész utószó.
Ja, igen, az is még persze.
Tehát, hogy nekem az egy olyan dolog, hogy jó, azért is most így ki kellett valamit találni, hogy odaírjuk, és akkor kapják meg azt, hogy na, mégse ez a vége, vagy nem maradtunk ebben a disztópiában, hanem a disztópián felülkerekedett valami jó.
Én kíváncsi vagyok, hogy az mennyiben adott hozzá a bestselleri váláshoz, az ilyen kalandos befejezés, meg ez a szép, lekerekített lezárás, mert azért itt azt érzem, amit a hollywoodi filmekkel kapcsolatban, meg az európai játékfilmekkel kapcsolatban érzünk, hogy az egyiknek ilyen nagyon szép, megalkotott, megszerkesztett, kerek, egész, lezárt jóságnak kell lennie, és nem az, hogy beviszünk egy kamerát, vagy egy tollat, meg egy jegyzetfüzetet egy elzárt világba, egy ilyen észak-kóreaszerű lezárt univerzumba, és akkor azt megörökítjük, hogy mi van ott, és egy adott ponton meg elvágjuk, és kész.
Hát igen.
Mert ugye ez volt a 84-nek a... És lehet, hogy azért... Most már lehet, hogy ezt csak így nagyon belemagyarázom, de hogy azért nem akarta megölni a karakterét, mert akkor még jobban mindenki az Orwell-lel húz párhuzamot.
Nem tudom. Biztos, hogy történtek ilyen disztópia összehasonlító doktorik, vagy nem tudom én még. Én amúgy... nem éreztem annyira sok párhuzamot vagy közeliséget, tehát nekem a 84 kevésszer jutott eszembe, azoknál a jeleneteknél jutott eszembe, amikor arról volt szó, hogy dúlnak a harcok. Mert az teljesen volt, mint abszolút. Az Óceánia versus az éppen...
Hát, mint egy, nem tudom, magyar miniszterelnök március 15-i beszéde.
Hát jó, hát... Lehet, hogy ők is olvasták a Szolgáló lány meséjét, mert elvileg a miniszterelnök sokat olvas.
Ja, naponta 6 könyvet, vagy valamilyen hülyeséget mondott. Nem, valami heti egy könyvet, vagy valami ilyesmit.
Ja, de most a heti egy könyv beleférnek.
5-től 11-ig dolgozik, és heti egy könyvet elolvas, és mindenhol is ott van. És
azért persze, az unokákra van ideje, a lányokra van ideje.
Kamu. Ez, ami a legjobban idegesít. Hogy aki tudja, hogy mennyi, tehát, hogy az olvasás az azoknak a keveseknek a kiváltsága, akik megengedhetik maguknak azt az időt, hogy ők azt az időt olvasással töltsék. Hogyha reggel 6-ra hív össze kormányüléseket, gondolom azért, mert akkor van egyedül idő kormányülésre, akkor nem lesz heti 6 óra olvasgatásra.
Hát figyelj, de hogy nem, hát ül a kocsiban, és viszik egyik, vagy a repülőn, vagy ilyenek, és akkor olvas. Vagy Dávid, hát mindent meg lehet tudni, ha mindent meg lehet oldani, ha akarsz. Ilyenek. Ne kételkedjünk.
Én nem kételkedek, én egyáltalán nem hiszem el.
Hát ne ez legyen a legnagyobb problémánk vele.
Már más se hiszek el. Ne igen.
Jó. Szerintem Atwoodot meg a magyar miniszterelnök orvosási szokásait átbeszéltük, és mi lesz a következő?
A Hályi János tanulomikám.
Na, az még egy érdekes beszélgetés lesz. Én már elolvastam, a Dávid most fogja kezdeni. Hát, ugye ez volt az a két könyv, amki szólott a könyvtárban, hogy régóta a hűanyámban is rájuk kéne nézni, hogy akkor most mi ez a felhajtás körülöttük, hát ránéztünk.
De én előtte még egy-két novellát, Grecsó novellát már fogok olvasni, hogy
átmossad az agyad.
Igen, mert azt már a valami népít, mert nagyon régóta itt van az itteni könyvespolcon, és mindig akkor kívántam rá, amikor nem volt közel, és most pont úgy jött ki, hogy akkor legalább egy vagy két novellát, legalább az elsőt, ami egy ilyen 50 oldalas, ezt elolvasom, és akkor utána én a Mamikám. Mert hogy a Mamikám is, meg a Szolgálólány meséje is olyan nagyon kényelmesen szedett. Tehát, hogy kellemes sor közzel,
majd meglátod, hogy a Mamikámat kényelmesen olvasni, vagy sem, de majd erről beszélünk.
Hát biztosan nem lesz, mert érzem a sztorit, és nagyon kényelmetlen lesz, de én a sorközökről, meg a margókról, meg a szavak számáról gondolom azt, hogy ott van pár játszom, hogy a szolgálólány mesét is egy ilyen szép, vastag, strandra vívős könyvnek szerkesztették meg, mennyi? 480 oldallal, ez jelenkor kiadás 480 oldallal, ami igazából 300 oldalba belefért volna, hogyha olyan agávésen szedik.
Vagy egy helikonoson.
Vagy egy helikonoson.
Már az a helikonnak a régebbi könyv, nem tudom, mostanában nem forgattam helikoni könyvet, de van egy-kettő régebbi, aminél az az érzetem, hogy ezt ott kihasználták a papírt.
Uh-huh.
Vagy egy Osiris, egy szakkönyv, amin aztán tényleg kihasználják a papírt. Na jó van, ez lesz, és a mamikám után tudjuk már, hogy mi lesz.
Beszéltünk róla, de elfelejtettem, hogy miről.
Hát ez a baj, hogy én is. A kepest mondtuk, de azt szerintem nem. Nem.
Két macska voltam. Mégse?
Hát, beszéljük meg ezt adáson kívül, de...
Jó.
De...
De olyan meh.
Tudunk róla beszélni, meg szerintem sok mindent lehet róla, meg a kepestről, meg erről az egészről.
Írjuk be ceruzával.
Írjuk be ceruzával, addig találunk jobbat, akkor nekem kényelmes, mert én azt most elolvastam mosvét alatt hajnali 5-től fél hétig minden nap. Az is olvastatja magát.
Na, ez egy nagyon Starship Trooper, Csillag az inváziós volt.
Mert
abban mondja, illetve a filmben, a könyvben nem, de a filmben mondja az egyik fazon, egyik ilyen százados, hogy amikor meghal a hadnagy, hogy maga az új hadnagyom, amíg meg nem hal, vagy jobbat nem találok. És most kicsit ez a kefesről is, hogyha nem találunk jobbat, akkor maradhat.
Hát igen, mert most mert nem akartam két magyar kortársat egymás után, de akkor így maradom. Nekem van egy dolog, amit még nem osztottam meg veled.
Jó, akkor majd azt meg
nem, velem. Az hosszú lesz, az egy éves, tehát az ilyen távlati terv. Meg tudom veled most osztani, ha érdekel.
Érdekel.
Arra gondoltam, hogy elolvashatnánk újra az olyan klasszikusokat, mint a Decameron vagy a Canterbury mesék. És azokban megnézhetnénk az Zeffirelli filmeket, ha már emlegettük.
A Decameront láttam, Canterbury meséket nem.
Én a Decameront nem láttam, én a Canterbury mesékből láttam részleteket, de nem láttam az egészet.
És egyszer összenézhetnénk a Decameront meg az ópiumot, mert szerintem ott vannak, nem ópiumot, parfüm című filmet, mert szerintem ott vannak, ha más nem, hangulatbeli.
De mikor láttad a parfümöt?
2008-ban? Nem tudom.
2008-ban nem nézhetted, mert akkor velem el kellett volna jönnöd moziba, mert én egyedül néztem meg az izében, a Vörös Martiban.
Hát nem tudom.
Nem jöttem velem senki.
Valamikor, hát akkor tudom én 2012-ben a TV2-n egy szombat este 10-kor, nem tudom, valami.
Aha.
Valamikor láttam, de már a bemutató után évekkel.
Aha. Na figyelj, azt nem értem, hogy miért mondod, de hogy ebben van párhuzam, úgyhogy érdekel.
De hangulatában.
Hangulatában. Ha.
Nem tudom, azelőtt jó sok évvel láttam a Decameront, ez valamiért
beugrott. Jó, hogy a két filmet kötötted össze, nem a két könyvet. Ja.
Igen.
Nem, a két könyvnek a hangulata szerintem nagyon más, de...
Nagyon más, biztosan. Biztosan, de ugye itt több év eltelt a két film között is, és már 10 év eltelt a második film óta, és tehát, hogy ez mindegy ilyen nagyon halvány emlék. Igen.
Köszönöm. Sziasztok!
Hello!